Ez, hogy felmerül benned az a kérdés, oké, de hol vannak a határok? Egyáltalán hogyan tudom eldönteni azt, hogy mi az, ami reális határ, mi az, ami rendben van, mi az, ami egészséges határ, mi az, ami nem egészséges, hiszen hogyha ezt tudnánk sok esetben, akkor már sokkal előrébb lennénk, mert sokkal könnyebben tudnánk ezeket a határokat meghúzni, és ezeket a határokat felállítani. Egyrészt, hogy a határok azok, amik meghatároznak minket, és ki jelölik a mi én határainkat. Ugye megmutatják azt, hogy hol végződünk mi, és hol kezdődik a másik. És ugye ez azért is nagyon fontos, mert az önmagunk birtoklásának az érzetét, az életünk birtoklásának az érzetét adja. Hogyha tudom, hogy mi az, ami hozzám tartozik, mi az, ami az én tulajdonom, akkor tudom azt, hogy ezért a dologért én tartozom felelősségért, és látjátok, megint visszajön a felelősségnek a témaköre. Viszont ezen a kereten belül szabadnak érezhetem magamat. Hiszen ha belegondolsz, akkor, amikor hazamész, az otthonod is ugye fizikálisan is egyfajta határ, hiszen a lakásnak ott vannak a falai, ott van a kerted körül a kerítés. Ez viszont egy nagy szabadságot tud nekünk adni. Biztos te is megtapasztaltad azt, hogy hazament, és hogy azt érezted, hogy ah, de jó, külvilágot kinhagyhattam, viszont itt belül tényleg felszabadult tudok lenni, és tényleg szabadság van. És ez nagyon egyértelművé teszi, hogy miért felelek. Az, ami belül történik, azért én felelek, de a külső dolgokért meg mások felelnek. Ezt nagyon érdemes helyre rakni. Úgyhogy nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy ez a belső szabadság ilyenkor megvan, és ezt fontos is tudnunk, hogy a felelősséget az életünkért, ezekért a részekért vállalhatunk, mert ez az, amit mi birtokolunk. Viszont ugye nagyon sokszor, amikor ezt nem vesszük figyelembe, és ki akarunk lépni a mi saját határainkból, és olyanokért akarunk felelősséget vállalni, ami nem hozzánk tartozik, akkor mi fog történni? Ugye a mi saját birtokterületünket, a mi saját életünket fogjuk elhanyagolni. Tegyük föl, ott van egy másik telek, ami mondjuk lehet, hogy van valamilyen, mondjuk van egy testvéred, a testvérednek van egy telke, és hát ő nem tudja mondjuk valamilyen betegség miatt átmenetileg gondozni ezt a kertet, és te azt érzed, hogy akkor ez a te felelősséged, neked át kell venni a stafétabotot, és minden hétvégét az ő kertjében töltesz, az az, amit rendezel. Mi fog történni? Az fog történni, hogy a te kertedet el fogod hanyagolni, mert egész egyszerűen nem lesz rá időd. Tehát nagyon fontos, hogy tudd, hogy mi az, ami a te felelősségi köröd, és mi az, ami a másiknak a felelősségi köre. Mert akkor, amikor felelősségről beszélünk, nem csak a másikért tartozunk felelősséggel, és ugye ezért akarunk mi mindig igent mondani, és ezért nehéz nekünk nemet mondani, mert úgy érezzük, hogy felelősséggel tartozunk a másikért, viszont mi egyszerre vagyunk felelősek ugye saját magunkért is. És azt nem lehet megcsinálni, hogy én mindig csak a másikért vállalok felelősséget, és saját magamért nem. Hanem elsősorban mindig saját magunkért kell felelősséget vállalnunk, hiszen ha te saját magadért nem válasz felelősséget, akkor mi történik? Amiért nem vállaltál felelősséget, akkor megint ez meg más nyakába fog majd zúdulni. Tehát, hogy ez egy ilyen éggel láthatatlan folyam lesz. Tehát neked mindig elsősorban saját magadért kell felelősséget vállalni, és utána meg tudod nézni azt, hogy a másikért hogyan tudsz felelősséget vállalni, és milyen keretek között tudsz felelősséget vállalni. Mert egész egyszerűen vannak dolgok, amiket más nem tud megtenni értünk, és ezért kell tudnod neked is azt, hogy vannak dolgok, amiket te nem tehetsz meg a másikért, hanem az ő saját tulajdona, a saját élete, az az ő felelőssége. Úgyhogy ezt nagyon érdemes helyre tenni. Például egy családban nagyon sokszor előfordulhat az, hogy valaki nem jól gazdálkodik a pénzzel, és lehet, hogy neked ott van mondjuk egy megtakarításod, de azt látod, hogy a testvéred felelőtlenül költi a pénzt, és oda megy hozzád, hogy adjál kölcsön, mert mondjuk szeretne egy autót vásárolni, akkor itt ugye érdemes az embernek mérlegelnie. És nyilván valami oka van annak, hogy te neked legyen egy megtakarításod, azért, mert az lehet, hogy egy biztonsági tartalék számodra. Az is lehet, hogy éppen van valamilyen célod, amit szeretnél elérni, és azért gyűjtöd össze azt az adott pénzt, viszont ha azt látod, hogy a másik meg a saját vagyonával nem bánik felelősen, akkor ez nem a te dolgod, hogy őt kihúzd a pálcból, és azt erősíted ezáltal, hogy neki nem kell a saját életért felelősséget vállalni, mert egészen nyugodtan megmondhatod neki azt, hogy sajnos most nem tudok számodra kölcsön adni. nagyon sajnálom, hogy úgy érzed, hogy neked most erre a pénzre van szükséged, vagy hogy nagyon sajnálom, hogy emiatt nem tudod most megvenni ezt az autót. Biztos vagyok benne, hogy megtaláld az utat arra, hogy ezt a célodat is el tud érni. Tehát nyugodtan mondhatsz nemet, és neked nem kell felelősséget vállalni. Vagy ilyen az, amikor valaki adósságot, tartozásokat csinál, és te érzed azt, hogy neked kell ezt a dolgot helyre tenni, ezt a dolgot megoldani. De ezáltal ugye mire tanítunk meg a másikat? Arra, hogy neki nem kell felelősséget vállalni a saját helyzetéért, hiszen onnantól kezdve úgyis lesz majd valaki, aki meg fogja oldani ezt az adott dolgot, és mit látsz? Azt látsz, hogy az ő élete az igazából vígan megy tovább, vígan éli az életét, te meg lehet, hogy onnantól kezdve számolod a filléreket, lehet, hogy emiatt mondjuk egy álmodat nem tudod megvalósítani, lehet, hogy egy célod emiatt nem fog tudni megvalósulni. Na ez az, amit nem tehetsz meg saját magaddal, hogy saját magadért nem válasz felelősséget. Tudni kell látni azt, hogy mi az, ami a te dolgod, és mi az, ami a másiknak a dolga. És akkor, amikor határokról beszélünk, már beszéltünk arról, hogy a határok azok védelmet nyújtanak, és ez inkább olyan, mint egy kerítés, ugye, ami azt segíti, hogy a rossz dolgok azok ne kerülhessenek be, hiszen azért van ugye a kerítés a telkünk körül is, hogy akik illetéktelenek lennének, azok ne tudjanak bejönni a mi területünkre, tehát meg tudjon minket védeni mindenféle bántástól, vagy attól, hogy valaki el akarjon valamit szőlünk venni. Viszont ugye azért az nagyon fontos dolog, hogy a határok azok be tudják a jót engedni. Tehát a jót be kell, hogy engedjék ezek a határok, viszont a rosszat megállítják. Mert mi történik akkor, amikor van egy nagyon fontos ember számunkra, vagy van egy barátunk, szeretnénk, hogyha ő be tudna jönni hozzánk. Tehát nagyon fontos, hogy a határok azok ne legyenek falak. A falak azok átjárhatatlanok. Az egészséges határoknak kell legyen átjárhatósága. Ezt nagyon fontos észben tartani. És akkor a felelősség vállalásra egy nagyon szuper jó kérdés lehet, hogy nem vállaltam magamért a felelősséget, amikor, tehát mint befejezetlen mondat, egy kicsit gondold végig, hogy volt olyan, amikor nem vállaltál magadért felelősséget. És ez lehet egy olyan helyzet is, amikor valakire igent mondtál, pedig nemet kellett volna mondanod, és te magadat hoztad rossz helyzetbe, ezzel ugye azt jelenti, hogy nem vállaltál saját magadért felelősséget. De akár, ez lehet egy olyan szituáció is, amikor azért kértél valaki mástól, mert nem akartál saját magadért felelősséget vállalni. Nehéz kérdések, de nagyon jó végiggondolni ezeket a dolgokat. És azt is megnézheted, ezen is egy kicsit elgondolkozhatsz, hogy valahogy húztam határok helyett akkor, amikor. Nézd meg, hogy mikor volt az, amikor falakat húztál, és nem határokat. Ugye a falak azok magasak, vastagok, nem lehet rajtuk átkelni, és igazából te sem nagyon tudsz kilépni, és nagyon sokszor ezt onnan látjuk egyébként, hogy falakat húztunk, hogy nem kérünk például segítséget, amikor viszont segítségre lenne szükségünk. Úgyhogy érdemes, nagyon izgalmas megnézni ezt a kérdést, hogy falaim vannak, vagy határaim vannak. Ugye nagyon sok embert megedz az élet. Egész egyszerűen jönnek olyan élethelyzetek, jönnek olyan kihívások, amiknek meg kell felelnünk, meg kell oldanunk, és ugye nagyon sokszor ezek meg tudnak minket keményíteni, de megadják azt az érzést és élményt is, hogy erősek vagyunk. Viszont nem lehet az erőnknek az ára az, hogy falakat építünk fel, mert azzal távolságot fogunk teremteni a többi emberrel, és nem fogunk tudni kapcsolódni másokhoz kellőképpen. Úgyhogy ez egy fontos része végig gondolni, hogy lehetek én erős anélkül is, hogy falakat kellene felhúznom. És az az igazi erő igazából, amikor nem kell falakat felhúznom, hanem amikor határok és átjárható kerítések vannak, amik védelmet nyújtanak, de a jót azt be tudják engedni a mi világunkba. És nézzük meg azt, hogy miért vannak nekünk nehézségeik a határokkal, hogyan találkoztunk mi gyerekkorunkban a határok, korlátoknak a kérdéseivel, hiszen nagyon sokszor lehet mondani és hallani azt, hogy minden a gyerekkorból jön, és valóban onnan jönnek az első tapasztalataink. Úgyhogy négyféle módon találkozhattunk a határokkal. Egyrészt azt megtapasztalhattuk gyerekként, hogy amikor a szüleink ellenségesek a határainkkal. Hát ez nagyon hamar megtörténik, amikor jön a taszkorszak, és a gyerek elkezdi a saját akaratát próbálgatni, és akkor jönnek a nemek, és mindenre nemet mond, nemet mond, nemet mond. És mit tapasztalhatunk ilyenkor bizonyos helyzetekben, hogy a szülő az dühös lesz erre, amikor mi elkezdünk nemet mondani gyerekként, nagyon sokszor akár szavakkal, de akár fizikai büntetéssel is megtorolja ezeket a lépéseket arra, hogy mi próbáljunk leválni. És ezek nem megfelelő módjai, hogy kifejezzék a tiltakozásokat. Nagyon sokszor kritizálják a gyerekeket ilyenkor, nem feltétlenül mondjuk 3 éves korban, de akár 4-5-6, vagy akár tini korban is, és elhangozhatnak olyan mondatok, és ugye ezt be tudod azonosítani, hogy mikor van az, amikor ellenségesek voltak nálad a szülők a te határaiddal szemben, amikor ilyen mondatokat hallasz, hogy ha nem értesz egyet velem, akkor. És akkor el lehet innen menni, akkor csöndben lehet maradni, és ennek megint csak millió befejezése lehet. Vagy úgy csináld, ahogy mondom, különben. Ez megint csak arról szól, hogy ellenségesek a határainkkal szemben. Nyilván szeretnéd te éppen ezt másképpen csinálni, máshogyan kipróbálni magadat, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy az már pedig úgy legyen, ahogy ők azt gondolják és elképzelték. De aztán ilyen mondat lehet az is, hogy ne kérdőjelezd meg, amit anyád mondott, vagy apád mondott. Ugye ez megint azt jelenti, hogy nem tartják tiszteletben a mi határainkat, hanem egy ellenségesség van a másik oldalról, akkor, amikor mi próbáljuk a határainkat szépen létrehozni, kialakítani. Aztán ez is jön, amikor azt mondják, hogy meg kell változtatnod a hozzáállásodat, amikor nem veszik figyelembe, hogy neked mi a nézőpontod, megint csak nem veszik figyelembe a határaidat, és bele kényszerítenek abban, hogy te másképp gondolkodjál erről a dologról. Ez nagyon fontos, hogy gyerekeknek szüksége van a szülőknek az irányítására, és szükség van arra, hogy a szüleik fennhatósága alatt legyenek, viszont egy idő után azért mégiscsak elkezd az önállóságuk növekedni. És nagyon fontos, hogy ilyenkor éri büntetés a gyereket, vagy neheztelnek ilyenkor, kimutatják azt, hogy megbántottad őket, nem akarsz oda menni, nem akarsz szépen puszit adni, és akkor azt mondják, hogy na jó, hát te is csak egy anyaszomorító vagy. Na például ez is egy ilyen mondat lehet. Ezek ugye mind azok a megközelítések, amikor a szülő azt fogja elérni, hogy a gyerek el fogja játszani az engedelmességet, viszont valójában csak kijátsza a szülőt, eljátsza ezt az engedelmességet, de akkor, amikor a szülő nincs ott, akkor másképp fog cselekedni. És ez azért nagyon nehéz, hogyha valaki ebben nő fel, mert ugye ilyenkor nem azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudunk felelősséget vállalni a tetteinkért, és hogy dönthetünk. Dönthetünk igazából sokféleképpen egy helyzetben, és meg kell tanulnunk azt, hogy ezeknek a döntéseknek viszont vannak következményei. Dönthetek úgy is, hogy felmondok egy munkahelyen, de ennek meg lesznek a maga következményei. Szabadságban van ezekben a döntésekben. És azért, hogyha tudom azt, hogy dönthetek, és annak következményei vannak, akkor gyerekként is megtanulhatom azt, hogy felelősséget vállaljak a tetteimért. Úgyhogy akkor, amikor a szülő ellenségesen fogadja ezeket az ellenállásokat, és engedetlenségnek titulálja azt, amikor a gyerek próbál törekedni, akkor igazából a tanulás lehetőségéről tudjuk megfosztani. Amikor így van, így kell ezt csinálni, akkor nem tudja megtanulni azt, hogy esetleg késeltetheti a vágyát, vagy mi az, amiért neki igazán felelősséget kell vállalnia. És ilyenkor tényleg csak azt tanulja meg, hogy hogyan kerülje el a másiknak a haragját, hogyan kerülje el a másiknak a neheztelését. És ebben az a nehéz, hogy nagyon sokszor ezek a felnőttek, akik így nőnek fel, akik csak azt tanulják meg, hogy nem mutassák ki, hogy ők valójában mit szeretnének, hogyan kerüljék el a haragjukat, nagyon sokszor lesznek felnőtt korukban depressziósak, szorongósak, nagyon sokszor mindenféle kapcsolati problémákkal rendelkeznek. És aminél sokszor előfordult, hogy valamilyen függőségnek lesznek a rabjai. Úgyhogy apróságnak tűnhetnek ezek a dolgok, viszont hosszú távon elég komoly következményei vannak ennek. Aztán a másik módja, ahogy találkozhatunk a határokkal, az a túlzott kontroll. Ugye előfordulhat az, hogy a szülők túlságosan szigorú szabályokat és korlátokat állítanak fel egy gyerekkel szemben. Nagyon sokszor egyébként ennek lehet egy olyan célja és egy olyan szándéka, hogy megvédjék a gyereket, és ezért van az, hogy nem, ők nem mehetnek ki, nem próbálhatnak ki dolgokat, vagy például nem engedik el táborba, mert hát szegény, lehet, hogy a szörnyű lesz a szülők nélkül, mi van akkor, hogyha atrocitás éri a másikat. És ez azért nagyon nehéz, mert nem tudnak teret biztosítani a gyereknek. A gyereknek meg kell tanulni az, hogy megtapasztaljon bizonyos dolgokat, és akár azt is, hogy tévedjen, és akár azt is, hogy rosszul válasszon bizonyos helyzetekben. Hiszen ez a gyakorlás, ezek a megtapasztalások, ezek az ő személyiségének a kialakulásához és az ő növekedéséhez hozzátartoznak. És ezek nagyon-nagyon fontos tapasztalatok tudnak lenni. Ugye szokták ezt mondani, hogy az okos ember más kárából tanul, de azért, ha nagyon őszinték vagyunk, mindenki a saját tapasztalataiból tud igazán tanulni. És persze vannak szélsőségek, amiknek az irányába érdemes nem elmennünk, de nagyon sokszor nekünk is igenis meg kell tapasztalnunk dolgokat. Nagyon sok szülő meg akarja védeni a gyerekét, hogy ő ne menjen a falnak, amikor látja, hogy falnak megy. De igen, néha meg kell tapasztalni azt, hogy a gyerek falnak megy és beüti a fejét, mert akkor tudja azt, saját tapasztalata van arra, hogy ezek tényleg valós határok ott az életben. És nem csak elhiszi ezeket a határokat, és az mennyivel jobban szolgálja őt, hogyha megvannak ezek a saját tapasztalatai is, és nem csak elhiszi őket. Szóval a túlzott kontroll egyébként is olyan, amiből a gyerek nagyon sokszor ki akar ugye törni, és például nagyon sok kliensem ettől szenved, hogy egy túlzott kontroll alatt élt, és hogy nem próbálkozhatott, nem élhetett meg egy csomó mindent, nem tapasztalhatott meg mindent. És az az igazság, hogy akkor, amikor kikerülnek a felnőtt életbe ezek az emberek, akkor lesznek igenis nehézségeik, hiszen nem rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal, amikkel azok a társaik meg rendelkeznek, ahol nem voltak ennyire szigorúak a szabályok, nem voltak ennyire bekorlátozva, és egy csomó mindent megtapasztalhattak. Nekik ezeket a tapasztalatokat később kell megélniük, tehát ezek igazából nem megspórolható dolgok tudnak lenni. Nem beszélve arról, hogy nem alakulnak ki azok a készségek és képességek, hogy hogyan tudunk szembenézni az életnek a kihívásaival, és nagyon sokszor egyébként a túlzott korlátok azok, és a tapasztalatoknak a meg nem érése, és a le nem vont tanulságok azok, ami miatt valakinek mondjuk nem lesz önbizalma. Mert nem tapasztalja meg azt, hogy milyen volt belemenni egy nehéz helyzetbe, nem tudja, hogy hogyan oldhat meg ilyeneket, nem lesznek megoldási stratégiája ezekre a helyzetekre, és védtelenül állott, és egyszerűen azt érzi, hogy nem kompetens az élethez, ő nem rendelkezik azokkal a képességekkel, kompetenciákkal, amivel az életben helyt tudna állni. Tehát igenis fontos az, hogy azt érezzük, hogy kompetensek vagyunk. Megteheted azt is, hogy azt mondod a gyerekednek, hogy nem állsz fel a felre, mert az veszélyes. Ezt jelenti a túlzott kontroll. Mit jelent az, amikor egy egészséges kontrollról beszéljünk, amikor azt mondod, hogy oké, gyere, nézzük meg ezt a fát, nézzük meg, hogyan tudsz felmászni. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudod ellenőrizni azt, hogy egy ágra még ráléphetsz-e, vagy nem. Hogy ezt egyáltalán le kell ellenőrizni, mert akkor nem fog eltörni alattad. Egyáltalán mi az a magasság, ameddig fel tudsz menni, ami biztonságos. Tehát, hogy sokkal jobb, hogyha megtanítod fára mászni a gyereket, mint hogyha eltiltod attól, hogy fára mászom. És egyébként ugye tudjuk azt, hogy amit tiltanak, azt a gyerekek szerették kipróbálni, és sokkal jobb, hogyha mi ebben támogatni tudjuk, és az információkat átadjuk, és megtanuljuk. Tehát ne féljen a fára mászástól, hanem tanulja meg azt, hogy hogyan lehet biztonságosan fára mászni. Sokkal inkább előrevívő az ő számára is, és igazából szülőként a mi számunkra is, hiszen így tudunk egy olyan gyereket nevelni, aki képes megállni a lábán az életben, a későbbiekben. Aztán a másik véglet ennek, amikor a korlátoknak a hiányát tapasztalja meg egy gyerek, ezt szoktam mondani, hogy kettő dologgal jönnek hozzám a kliensek, vagy azért, mert túlságosan szükek voltak ezek a korlátok, túl voltak szabályozva, vagy a korlátoknak a hiányától. És ugye nagyon sokszor szokott az lenni, hogyha valaki azt érte meg gyerekként, hogy nagyon szükek voltak ezek a korlátok, nagyon be volt szabályozva, akkor eldönti azt, hogy ez egy borzalom volt ebben felnőni, na mit fog majd ő csinálni, majd ő szabadságot fog a gyerekének adni, majd ő nem fogja halálba kontrollálni a gyerekét. Viszont, ugye azért a korlátok, azok védelmet és biztonságot is adnak. És azok a klienseim, akiknél a korlátok hiányoztak, ők nagyon sokszor azzal az élménnyel jönnek, hogy nem voltak kellőképpen szeretve, nem voltak kellőképpen fontosak a szüleiknek a számára. Tehát lehet, hogy azt hisszük, hogy a korlátoknak a hiánya az mekkora szabadság, csak azzal a szabadsággal főleg egy gyerek nem tud még mit kezdeni, neki nem erre van szüksége. Neki arra van szüksége, hogy biztonságban érezze magát. És a biztonságnak a része is az, hogy igenis néha legyenek korlátok, aminek akár ő is neki tud ütközni, mert úgy, hogy akkor addig lehet elmenni. És az teljesen normális, hogyha fogja próbálni ezeket a határokat és korlátokat, és próbál azokon túllépni, és meg lehet nézni azt, hogy hol van az, ahol tovább tudjuk tolni ezeket a határokat, és hol van az, ahol nem tudjuk ezeket tovább tolni. Ez is egy tanulási folyamat lesz. És ugye akkor, hogyha ráadásul a korlátoknak a hiánya az azzal is társul, hogy a szeretetteljes kapcsolódás is hiányzik, na, ilyenkor lesz az, hogy olyan gyerekekkel találkozhatunk, akik felnőttként agresszívké tudnak válni, és másokat fognak majd irányítani, hiszen ők abban nőttek fel, hogy nincsenek korlátok. És akkor, amikor valaki jön és korlátokat, határokat próbál szabni velük szemben, el akarják őket söpörni, vagy irányítani akarják azokat, hogy úgy legyen, ahogy ő akarja, hiszen folyamatosan ezt tapasztalta meg gyerekkorától kezdve, hogy ezek a határok nem léteztek, neki bármit lehetett. Szóval az sosem jó jel, amikor valaki nekem azt mondja, hogy ó, gyerekkoromban nekem bármit lehetett, abból azért lehet látni, hogy abból azért lesz nehézség, hogyha valaki ilyennel jön, és hogy ennek igenis vannak olyan oldalai, amikor azt valaki rosszul éli meg. Akár még azt is megélheti egyébként sokszor a gyerek ilyenkor, hogy cserben hagyták őt bizonyos helyzetekben, hiszen nem voltak ott a korlátok. Egyedül maradt magára, nem tudja, hogy kell kezelni azt a helyzetet, nem tudja, hogy kell megoldani azt az adott helyzetet. Aztán a negyedik módja, ahogy találkozhatunk a határokkal gyerekkorunkban, azok pedig a következetlen határok. Egyszer vannak, egyszer nincsenek. Egyszer itt vannak a határok, egyszer ott vannak. És igazából nagyon nagy nehézsége ennek, hogy fogalma sincs, hogy mi alapján változnak ezek a dolgok. És nagyon sokszor ez abból fakad, hogy egy szülő bizonytalan a gyerekneveléssel kapcsolatban, vagy neki is vannak saját hozott sebei, és néha túlságosan szigorú, viszont néha meg nagyon lasza korlátokat állít fel, és ezek ugye ellentmondásos üzeneteket közvetítenek a gyerek felé, és neki nincs meg az a képessége, hogy ezt átlássa, vagy ebben helyet rendet tudjon tenni. És ezek a következetlen határok, ezek nagyon-nagyon gyakran fordulnak például alkoholista szülők, alkoholista családok esetében. Amikor éppen milyen állapotban jön haza az adott szülő, az meghatározza a hangulatát, és azt is, hogy éppen mit fog csinálni. Lehet, hogyha teljesen józanul jön haza, akkor megvan azt, hogy nem tudom, este nem lehet már 8 óra után tévét nézni, és 9 órakor mindenkinek ágyban kell lenni, de elképzelhető, hogy akkor, amikor mondjuk éppen ivott, és az olyan akkor egyáltalán nem érdekli azt, hogy a gyerek mikor fekszik le, akkor nyugodtan lehet akár hajnali 2-ig is fent lenni, és rá sem szól. És nyilvánvalóan ez nem lesz jó, mert ettől egy folyamatos bizonytalanságérzés, egy folyamatos kiszolgáltatottság élménye van annak, aki ebben nő fel, és ezek felnőtt korban is megmaradnak. Felnőtt korban is azt érzik, hogy nincsenek biztonságban egy kapcsolatban, és folyamatosan készenlétben állnak, mert arra készülnek, hogy mi van akkor, hogyha a másik mégiscsak cserben fogja hagyni, mi van akkor, hogyha a másik ellene fog valamilyen módon fordulni, hiszen itt is ez történt, hogy egyszer rendben volt, amit csinált, az máskor hirtelen nem volt rendben, amit csinált, és ugye akkor, amikor valakinek olyan szélső problémája van, ami szélsőséges hangulat ingadozásokkal jár, az megint csak egy ilyen dolog tud lenni, hogy akkor, amikor éppen a pozitív érzelmi tartományban van fent, akkor minden szuper, és akkor, amikor pedig ugye a negatív érzelmi tartományban van, a depressziós fázisban van valaki, akkor pedig minden szörnyűség, és ez a hullámvasút is egy olyan dolog, ami kiszámíthatatlanná tudja tenni az életet, és nem lehet ezen eligazodni. Úgyhogy nagyon nehéz ilyenkor egyfajta bizalmat kialakítani másokkal, hogyha valaki ebből jött, és ilyenkor teljesen érthető, hogy fogalma sincs az ilyen embernek, hogy hol vannak egyáltalán a határok, és egyáltalán mi az, hogy határ, mert ha belegondolsz, a kerítésünket sem pakolgatjuk éppen kijebb vagy bentebb. Attól függ, hogy milyen kedv van. Hát nekem most olyan kedvem van, hogy most legyen kétszer akkora a kert, akkor most kintebb teszem. Hát én most nincs kedvem mennyit füvet vágni, akkor bentebb hozom a kertemnek a határait. De nyilván ilyen nincsen, és ezt nem is tehetjük meg, és nem véletlen, hogy ezt nem tehetjük meg, hiszen ez nem lekövethető semmilyen módon, és nem elveszem a másiknak a kertjének a felét, mert most éppen arra van a kedvem. Tehát hogy nyilván ez nem történik meg. Tehát nagyon jó ezeket az analógiákat is sokszor bekapcsolni, amikor nem tudunk döntést hozni egy-egy helyzetben, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké, akkor vegyünk elő egy ilyen nagyon egyszerű analógiát, hogy ott van a kertem, meg a kerítés, akkor ez hogyan van rendben, mikor oké, és hogyan oké. És hol vannak a határok kapcsán, azért van pár dolog, hogy ugye a határokon kívül vannak mások, és ott van a világ, és ott vagyunk mi a határon belül. És ez a határ egyrészt valahol egy fizikai határ, hiszen a bőrünk az egy határt képez, ez egy nagyon egyértelmű határ, és amikor valaki a fizikai határainkat akarja átlépni, azért azt pontosan tudjuk és pontosan érezzük, ott azért kevés bizonytalanság szokott bennünk lenni, hogy ez oké vagy nem oké. Ott vannak még a további határok, és ezek azok, amikért viszont már... amiket megfelelő helyekre kell elhelyezni. Ugye itt vannak a szavak, ezek is határok, hiszen a szavakkal mi is tudunk határokat húzni, hogy eddig lehet jönni, és nem tovább, vagy engedélyt tudunk adni a másiknak. A határokat a fizikai távolsággal is be tudjuk állítani, hogy mennyire engedünk közel valakit tényleg fizikálisan is. Hányszor látogatom meg? Ugye nagyon sokszor van az a probléma, hogy van egy szülő, aki nem tiszteli a gyerekének a határait, és folyamatosan ki akar követelni bizonyos dolgokat. Ilyenkor a fizikai távolság is lehet például egy megoldás, akár egy távolabbra költözés is, ami ezt így jobban helyre tudja tenni, akár az, hogy hányszor megyek meglátogatni a másikat, az is tud egy határt húzni. Aztán az idő is az, amivel tudunk határokat húzni, hogy mennyi időt töltök veled. Lehet, hogyha valaki nem megfelelőképpen viszonyul hozzám, akkor kevesebb időt fogok vele tölteni. Hogyha jól működik a kettőnk kapcsolata, és az egészséges, akkor fogok vele több időt tölteni. Tehát az együtt töltött idő mennyiségével is fel lehet állítani ugye a határokat. És ugye az érzelmi távolság az is egyfajta határ tud lenni, hiszen ha belegondolsz, más témákba és más mélységekbe fogsz beavatni az életed kapcsán mondjuk egy kollégát, és teljesen más lesz mondjuk egy nagyon-nagyon jó barátod. Tehát az érzelmi távolság is az, ami azt szolgálja, hogy megfelelőképpen tudjuk a határainkat felállítani. És mi az, ami a határunkon belül van? Viszont ami a határunkon belül van, ugye azért mi vagyunk a felelősek, és majd fordítsd át, hogy a másik is felelős azért, ami az ő határain belül van. A határainkon belül vannak a mi saját érzelmeink, tehát mi a saját érzelmeinkért felelősséggel tartozunk, hogy milyen érzelmek vannak bennünk. Az, hogy dühös vagyok, azért nekem is vállalnom kell a felelősséget, és nem tehetem meg azt, hogy ezt csak úgy kiborítom a másikra, hanem azt, hogy ezt megfelelő mederben tartom, megfelelően kezelem, megfelelőképpen kommunikálom, ez az én felelősségem. Az is az én felelősségem, hogy milyen a hozzáállásom bizonyos dolgokhoz. Akár a munkában is lehet ezt látni, hogy van, aki nem törődő hozzáállást tanúsít, és az az ő felelőssége, mert ennek meg lesznek nyilvánvalóan a következményei. És az is, hogyha valakinek mondjuk egy sokkal proaktívabb, előremutató hozzáállása van, az nyilván előre fogja majd ezeket a dolgokat szépen vinni. A mi viselkedésünk az a mi felelősségünk, megint csak, hogy hogyan viselkedünk egy-egy helyzetben, hogyan reagálunk egy-egy helyzetben, és ugyanakkor ugye lehet látni azt, hogy a másiknak a viselkedése ugyanakkor meg az ő felelőssége lesz. Aztán a döntéseink is ugye a mi határainkon belül vannak, az megint csak a mi felelősségünk, hogy egy-egy helyzetben milyen döntéseket hozunk. Nagyon sokan vannak azok, akik szeretnének áthárítani felelősséget másokra a döntéseikért. És nagyon-nagyon sok ilyen helyzetet lehet egyébként látni, amikor meghozunk egy döntés nem jól alakul, és akkor keressük a külső tényezőket, hogy hova lehet ezt a felelősséget áthárítani. De a következményeit akkor is nekünk kell elviselni, hiszen ez ránk fog kihatni, és a mi életünkre fog kihatni. Aztán az értékrend, az is egy olyan dolog, az saját értékeink, van megint csak a mi felelősségünk, hogy milyen értékeket, értékrendet képviselünk. Ide tartoznak a gondolataink is, amikor szintén a saját felelősségünk. És akkor, amikor azt látjuk, hogy a gondolataink azok nem egészségesen támogatóak a számunkra, akár túl sokat aggódunk valamiatt, túl sokat szorongunk, nagyon sok félelmünk van, folyamatosan megkérdőjelezzük saját magunkat. Nyilván ezeknek mind-mind oka van, de az, hogy egy egészséges gondolkodással rendelkezünk, az megint csak a mi felelősségünk. És a vágyaink azok is a mi felelősségeink, hogy milyen vágyaink vannak, és az teljesen rendben van, hogyha vannak a vágyaink saját magunkra vonatkoztatóan, az életünkre vonatkoztatóan. A vágyak ugye célokká tudnak alakulni, és ez fontos is, hogy legyenek céljaink, ami felé tudunk haladni. Viszont akkor, hogyha valakinek nem egészségesek a határai, akkor nagyon sokszor nem tudja eldönteni azt, hogy ez az én vágyam, vagy igazából ez egy olyan vágy, amit egy reakció, amit elvár a környezetem. Ezt is nagyon sokszor látom, hogy a 30-as éveik második felében lévő hölgyek, akiknek mondjuk nincsen párkapcsolata, nincsen családjuk, jönnek ezzel a kérdéssel, hogy most ezt én szeretném, hogy legyen végre családom, vagy egyszerűen annyira erős nyomás van kívülről, hogy átveszem ezt a dolgot, és ezért szeretném mondjuk hajtani annyira azt, hogy legyen családom. Nincs jó és nincs választás, mindenki azt választja, ami neki működik az életében. Ha valakinek az az útja, hogy családja, akkor az, ha valakinek az, hogy nem, akkor az. Viszont fontos, hogy tud, hogy ez a saját belső vágyadból fakad-e vagy sem, és abban az esetben, hogyha bizonytalanságok vannak benned, hogy ez a vágy, ez tényleg a tiéd-e, akkor nagyon érdemes megvizsgálni, hogy a határaidat kellőképpen tudod-e képviselni, mennyire egészségesek azok a határok, amiket te az életed kapcsán meghúztál. És pont egy ilyen kliensem jut ezzel kapcsolatban eszembe, akinek a kérdése pont ez a családalapítás kérdés volt, hogy akkor most ő ezt tényleg szeretné, tényleg egy belső vágya vagy külső nyomás, és ugye hogyan jelent meg az életében az, hogy neki a határokkal problémái vannak, a munkájában tökéletesen megjelent. Rengeteget túlórázott, olyan plusz feladatokat vállalt el, amit nem kellett volna, mert nem volt benne mondjuk a munka köré leírásában. Tehát nagyon sok mindent beáldozott a magánéletéből a munka oltárán, és nagyon látszódott, hogy nincsenek meg az egészséges határok. És amint elkezdte ezeket az egészséges határokat helyre tenni, rendbe rakni, meghozott bizonyos döntéseket, egyre tisztább lett az a kép is, hogy ő a saját életében, a saját magánéletében mit szeretne, és mi az az út, ami neki működni fog a későbbiekben. Úgyhogy a határok kérdése azért is egy nagyon izgalmas kérdés, mert ott van a felelősségvállalásnak a kérdése is, és nem mehetünk el emellett, hogy mi az, ami miatt mi hajlandóak vagyunk felelősséget vállalni, és megvizsgálni azt, hogy hol van az esetleg, ahol meg nem vagyunk hajlandók arra, hogy felelősséget vállaljunk.